A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Pontos idő 10:30, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az elmúlt 24 órában 2060 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 167-tel kevesebbet, mint egy nappal korábban, közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium. Miután a hét elején enyhén megugrott a fertőzöttek száma, az elmúlt két napban a fertőzöttség csökkenő tendenciát mutat. És a születések számának növekedését is célozza a Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezése, mely szerint a jövőben három beavatkozást támogatna az állam azon párok és családok esetében, akik mesterséges megtermékenyítéshez folyamodnak. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente, akivel a COVID-járványról, az említett törvényről, az egészségügyi rendszer jelenlegi állapotáról beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Két napja csökken a koronavírus fertőzéssel diagnosztizált nyilvántartott betegek száma Romániában. Felszusszanhatunk, vagy ez a vihar előtti csend?
Igazából bevált az az előrejelzés, hogy augusztus hónap folyamán fog tetőződni ez a hullám, és azt látjuk, hogy ez a valóságban is így történik, ugye? Már körülbelül két hete platófázisban van ez a hullám, és most már, ahogy ön is elmondta, csökkennek az esetszámok, igazából csökkennek a befektetett eseteknek a számai, és csökken, hál' Istennek, a súlyosan megbetegedőknek a megjelenési arányai is. A kórházban dolgozó kollégák tudják azonban, hogy a helyzet nem egyszerű, tehát most is vannak még súlyos megbetegedettek, azonban hál' Istennek ugye itt iskolakezdés környékén a média, a sajtó se kapja fel annyira már ezeket a híreket, hagyjuk az embereket, hogy éljék az életüket, és az egészségügyi ellátórendszer két év után pedig már fel van arra készülve, hogy a súlyosan megbetegedőket, azokat ellássa. Ami nagyon fontos, és tiszta vizet szeretnék önteni a pohárba, hogy igazából az Omikron variáns az egy olyan mutáció, ami ha az elején jelent volna meg 2020-ba, hasonlóképpen súlyos halálozáshoz vezető megbetegedést okozott volna. Tehát nem egy gyengült vírusról beszélünk. A betegség okozó képessége azért csökken, mert az elmúlt 4-5 hullám alatt, főleg a tavaly őszi hullám alatt, az 50%-os beoltottság mellett a többi 50%-án a populációnak átment ez a megbetegedés, vagy tünetekkel, vagy tünetmentesen enyhe tünetekkel, és a szervezetünk megtanult ez ellen a SARS-CoV-2 vírus ellen megfelelő tisztességgel visszafogottan védekezni. Tehát a szervezeteink nem lihegik túl a védekezést, nem alakul ki egy citokin vihar a különböző mutánsoknál, különböző omikron jellegű variánsoknál. Ez az, amiért azt mondhatjuk, hogy valószínű, hogy a járvány az utolsókat rúgja abból a szempontból, hogy átalakul egy számunkra már megszokott influenza, hűléses, tavaszi, őszi típusú megfertőzési hullámokká, amiért mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy a kockázatokat kórházati személyek azok feltétlenül keressék az oltóanyagot, mind a klasszikus, hagyományos influenza elleni oltásra gondolok itt, mind pedig a ma létező, egyelőre még régebbi típusú oltóanyagokat, oltassák be a negyedik oltással magukat, és várjuk, amíg az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyja, és Románia megvásárolja ennek a kockázati csoportnak a részére a legújabb kifejlesztett oltóanyagokat.
Egyébként a tanévkezdés előtt ajánlásokat fogalmazott meg a minisztérium az alapvető higiéniai szabályokat illetően, amelyek azt hiszem, hogy nem térnek el a egyébként is alkalmazott szabályoknál. Miket ajánlottak most?
Nagyon fontos, hogy a szülők, mi odahaza a gyerekeinket megvizsgáljuk akkor, amikor iskolába küldjük. Ma reggel például nálunk odahaza egy picit melegebbnek éreztük az egyik kislányt, megnéztük a lázát, leellenőriztük, hogy nincs-e valahol valami olyan jel, probléma, amivel az iskolába való menetet meg kell akadályozzuk. Nem találtunk ilyent, ezért elengedtük az iskolába. Megtörténik, hogy a szülő nem veszi észre esetleg a gyerekének a megbetegedését, ha a tanárulak, tanárnők észreveszik, ezt tanítónéni észreveszi, akkor ezt a gyereket, és ezt javasolja a minisztérium, azonnal meg kell vizsgálni, meg kell nézni szülőként igazából a tanítványt, és ha betegség jeleit látjuk rajta, akkor ültessük egy külön padba, ne bélyegezzük meg ezt a gyereket, ne bélyegezzük meg a szülőket, értesítsük éppen az asszisztenst, vagy családorvost, vagy éppen iskolai orvost, hogyha van ilyen az iskolába, és ha lehetséges, akkor a szülők, nagyszülők vigyék haza ezt a gyereket. Ha nem lehetséges, akkor maradjon az osztályba. Legyen azonban minden osztályba egy maszk, tegyük fel akkor, és kérjük meg a gyereket, hogy tegye fel ezt a maszkot azdig is, amíg utána tudnak jönni, és ilyen körülmények között, hogy megszoktuk az életet a SARS-CoV-2 vírussal, a COVID-19-et okozó vírussal, az együttélést, alkalmazkodtunk egymáshoz, megtanult a szervezetünk védekezni, antitesteket gyártani ez ellen a vírus ellen, bízzuk a természetre a védekezést, és másnap kérjük meg a szülőket, hogy akkor ne hozzák a gyereket azonnal héten, vagy egy-két-három napig, amíg a gyereknek el nem tűnnek a tünetei, orvosi nyelven nem alakul ki egy antitest készlete, ami azt eredményezi, hogy a gyerek már valószínű, hogy nem fertőz. Fontos, hogy a gyerekek lehetőleg ne egyenek egymás után, ne igyanak egymás után, lehetőleg a személyes tárgyaikat, ceruzát, amit bebetesznek a szájukba, a végét, azt ne cserélgessék egymás között, és nagyon fontosnak tartom, amit a minisztérium is javasol, hogy minden óra után ki kell szellőztetni legalább 5-10 percig a helyiségeket, azért, hogyha netalántán vírus többlet, koncentráció növekedés van a légtérbe, akkor ez felhiguljon. És ezzel minimális hőveszteség van igazából az iskolákban most, amikor ilyen drága az energia ár, akkor se kell sajnáljuk igazából ezt a hőmennyiséget, ami ezzel a szellőztetéssel kimegy.
Igen, és hát ugyanannyira fontos ugye a gyerekeket, hát bizony kitessékelni az osztálytermekből a szünetre.
Igen, egyértelmű, és ugye fennáll az a szabály is, hogyha netalántán van fertőzött gyerek az osztályba, ugye azon a bizonyos napon, amikor észreveszik, vagy éppen visszajön a gyerek a fertőzés után, a betegség után az iskolába, akkor amennyire lehet még, hogyha nem telt el a megfelelő napszám, de nincs akivel maradjon odahaza, ma ugye a szülőknek ez egy óriási probléma, hogy munkába kell menni, nem mindenhol van ott közel a nagyszülő, aki tud vigyázni a beteg gyerekre, akkor meg kell tartani azt a távolságot. Hogyha az osztályban halmozottan szerepel fertőzött, vagy éppen a szülők betegek, de azért a gyerek jár iskolában, most ez megengedett, ugye, akkor ezt a tanítónénivel megbeszélni. És az óvintézkedéseket úgy meghozni, hogy közös megegyezéssel. És még egyszer hangsúlyozom, ne legyen az osztályukban egymásra mutogatás. Ne legyen a gyermekeknek a megbélyegzése. Ha netalántán megbetegszünk is azért, mert valaki tudatod nélkül, tudta nélkül megbetegedett és esetleg bevitte abba az osztályba a fertőzést, az nem az ő hibája, velünk is megtörténhetett, és a tolerancia ebben az esetben és más betegségek esetében is ugye létfontosságú, ezt kell megtanítani többek között az iskolában a gyerekeknek, hogy létezik empátia, hogy létezik együttérzés, létezik szolidaritás, és ez az alapja az egészségügyi rendszerünknek.
Azok, akik az említett kockázati csoportokba tartoznak, számukra most hozzáférhető az oltás?
Hozzáférhető papíron, azonban a tapasztalatom az, hogy államtitkárként nagyon sokszor felhívnak, hogy az, aki be akarja adatni az oltást, sokszor nem tudja a saját családorvosánál, a saját megyébe sokszor problémamentesen ezt az oltást megkapni, ehhez az oltáshoz hozzáférni. Az a véleményem és az a tanácsom, hogy aki az oltást meg akarja kapni, és a családorvosa nem tud erre kielégítő választ adni azáltal, hogy vagy ő beadja, vagy pedig elirányítja egy szomszédos oltásukat adó kolléganőjéhez, kollégájához, az feltétlenül a megyei egészségügyi igazgatóságot hívja föl. Az ott van ugye nálunk a megyében, Maros megyében, a sürgősségi kórházba, más megyékben is közel van a kórházhoz, meg lehet interneten kapni, DSZP, ha betetszik ütni, és beüti a nevét a megyének, akkor elvekben ott egy telefonszám elérhető, és rá kell kérdezni konkrétan, XY vagyok, meg szeretném kapni a negyedik oltásomat, legyenek szívesek ezen és ezen a telefonszámon, értesítsenek, hogy számomra ez hol lehetséges a következő egy hétben.
Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára dr. Vas Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. És folytassuk a másik témával. Volt már korábban egy próbálkozása a román államnak azon párok támogatására, akiknek természetes módon nem lehetett gyermekük, hogy esetükben az állam támogatja a mesterséges megtermékenyítést. Ez a közismert nevén ugye a Lombik Baby program nem igazán volt az eredményes. Egyáltalán nem tudom, hogy mennyire volt működőképes. Mi a mostani elképzelés, már törvény is van rá, ugye?
Igen, a kormány szintjén az RMDSZ közbejárásával is igazából államtitkárasszony a családügyi minisztériumba, a minisztereink a kormányon megszavazták ezt a törvényt. Hál' Istennek idéntől az a projekt, amit úgy, ahogy ön is mondta, ezelőtt 10 évvel mi kísérleti próbaként vezettünk be az egészségügyi minisztériumba, és az egyetlen egy megtermékenyítésnek a finanszírozását, részfinanszírozását biztosította az akkori körülmények között. Hál' Istennek most a családügyi minisztérium jóvoltából is ez egy országos kiterjesztett és nagyon fontos megfelelő pénzallokáció ígéretével elindított programmá vált. Megszavazták ezt a kormányülésen, meg fog jelenni a közlönybe, és a közlöny megjelenésétől 30 napon belül, tehát már az idén meg lesznek a metodológiái arra, hogy ezt hogyan tudják ezek a 45 évnél fiatalabb nők és kedves párjaik.
45 év korában, azt hiszem 35 volt.
45 év alatt, 45. Igen, tehát 45 év alatti nők és párjaik hogyan tudják ezt a programot elérni. Fontos változás, hogy 3 megtermékenyítést finanszíroz az állam. 2022-re egyelőre a családügyi minisztériumnak a költségvetéséből van előirányozva ez a pénzösszeg, és már az idén is, hogyha netalántán szükséges, effektív, ezt nem nagyon lehet megcsinálni, de 3 beültetésre biztosít finanszírozást azoknak, akik ezt a jogosultságot megkapják. Valószínű, hogy az idén mindenbe csak egyetlen egy, maximum 2 beültetésre kerülhet sor. Az a javaslatom mindenki számára, hogy a következő 30-40 napba kövessék a sajtót. Valószínű, hogy erről lesz majd hírverés, és az orvosaikat, nőgyógyászokat nőgyógyászaikat, urológusaikat megkeresve, családorvos kollégáknak a segítségével próbáljunk minél több embert ráhangolni erre, hogy a 2022-es év, a 2023-as év folyamán, akiknek erre szükségük van, az élhessenek ezzel a lehetőséggel. Finanszíroznak sokkal több procedúrát és gyógyszeres aktivációt, kezelést, mint az eddigiek során. 15-20 ezer lej akár egy-egy úgymond procedúrának a finanszírozási összege. Ez rendkívül fontos, rendkívül nagy összeg, és lehetőség van bármelyik romániai magán vagy állami intézménybe erre sort keríteni, erre a procedúrára, erre a beültetésre sort keríteni.
Csak az országban végezhetők el, ugye?
Csak az országban végezhető el. Ezért fontos az, hogy mint az állami, mint pedig a magánintézményekbe van erre lehetőség. Természetesen az intézménynek kell legyen erre akkreditáció, hogy ezt a procedúrát elvégezhesse. Itt Maros megyében is van, Szeben megyében is van, Kolozs, Temes megyében is vannak olyan klinikák, akik ezzel foglalkoznak, és urológusként is, ugye alapszakmámként a közegészségügy mellett azt tudom javasolni, hogy ha bár a törvénynek a tervezetét, a törvényt, amit megszavaztak, látva azt látom, hogy az urológiai részre nem fektettek elég hangsúlyt a törvény kialakítói, azonban a hölgy 45 éves kor, a hölgy korának a 45 éves korra való felvitelével, főleg házastársi kapcsolatban élő embereknél az urológus konzultációjával, az urológus ajánlólevelével, a férfi oldali pár meddőség esetében is valószínű, hogy ez a támogatás igénylése zökkenőmentes lesz. Ott, ahol a férfi oldali a hiba, a probléma, ott feltétlenül az első az, hogy az urológusával beszéljen a pár, és ezt követően majd a nőgyógyász javaslatára, ugye a procedúra elindításához szükséges pecsétekkel, leírásokkal indítsák a folyamatot.
Bizonyos összeget fizetnek, vagy belefér a pár ebbe az összegbe? Tehát lehet sokkal magasabb egy beavatkozás? Vagy megvan szabva egy összeg?
Véleményem szerint a szárazon vett konzultáció kívül, tehát ami a folyamatnak az előjátéka igazából, azt esetleg fizetni kell, a többi részt ez a pénzösszeg fedezi. Tehát nem kell elfogadni azokat a magyarázatokat, hogy még 30-40-50%-os hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy ezt megvalósítsák. A mostani összeg az fedezi mind a procedúra, mind pedig a gyógyszeres előkezelésnek a költségeit, és az lenne elvárható, hogy ilyen számnál, amikor 10 000 beültetésről beszélünk egy év alatt, igazából ez az a keret, amit elfogadott a kormány, akkor a nagy számuk törvénye alapján az ár akár nem magasabb, hanem kisebbé váljon, és egy reális versenyhelyzet alakuljon ki a piacon, a szolgáltatók oldalán, ami ugye azt eredményezné, hogy kisebb áron lesznek majd elérhetőek a szolgáltatások, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy fog látszani, hogy melyek azok a klinikák, akik a betegeikre odafigyelve, de minőségi munkát végezve sokkal gyakrabban érnek el sikert, és a végén sokkal több gyerek születik az ő beültetéseik számát nézve, mint a másik klinikánál, és ez természetesen oda fog egy-két éven belül vezetni, hogy fogják látni a páruk, hogy hova érdemesebb menni, vagy jó döntést tudnak hozni, hogy érdemes-e 100-200 kilométert esetleg utazni, mert nagyobb esély van arra, hogy ne három, hanem akár már két beültetésből megvalósuljon a baba fogantatása. Az az érdekes, hogy a nyugat-európai országokban 3-4, akár 5 procedúrát is finanszíroznak az egészségügyi intézmények. Ugye az előbb beszéltünk szolidaritás elvű egészségügyi intézmények, nem olyan, mint az Egyesült Államokban, Európában igazából egy másik rendszer van. Vannak olyan államok, ahol ezt az állam már teljesen átvette ennek az irányítását, finanszírozását, ezért én jónak tartom, hogy Romániában mostantól nem egy, hanem 3 procedúrára lehet jelentkezni, és hogy ezt nagyon fontos témának, problémának gondolja a politika. Egészségügyi szakpolitikusként örvend a lelkem, hogy végre ugye nem orvos miniszter, nem orvos államtitkárunk ilyen lelkesedéssel fölvállalja ezt a témát, és az egészségügyi minisztérium költségvetését még segítve is a saját költségvetésükből családügyi intézkedésként ezt bevezetik, és inszisztálnak, hogy az egészségügyi minisztérium is lehetőleg minél több pénzt erre a szűkös forrásaiból de fordítson az elkövetkezendő években.
Igen, hát mindenképpen látszik abból is, hogy a korhatárt felemelték 45 évre, hogy gondok vannak itt demográfiai vonalon. Van adata az egészségügyi minisztériumnak arra vonatkozóan, hogy hány család, hány pár küszködhet ezzel a problémával? Hogy egyre többen vannak, az sajnos látjuk.
Sajnos ez egy olyan téma, amiről nagyon keveset beszélnek az emberek. A magánrendelőkben jelentkező párok igazából azok statisztikában nem is kerülnek bele. Tehát az egészségügyi minisztériumnak nincsen erre adata. Azonban azt látva, hogy például a bukaresti ezelőtt 4 évvel indított kezdeményezésre hányan jelentkeztek a fővárosba erre a programra, amit a polgármesteri hivatal pénzéből indítottak, azt látjuk, hogy rengeteg olyan pár van, akinek erre szüksége van. És rengeteg olyan pár van, aki az első gyereke után, amiután egy ilyen beültetéssel fogant gyereket szül, utána teljesen természetes úton is megfogantatik a második, illetve a harmadik gyerek.
Hiszen ez a legjobb módszer a szülés mindenféle problémára.
Igen, tehát hogy egy csomó olyan probléma, amit esetleg az elején ugye nem lehet megoldani, egy így megfogant gyermek megold a nő a pár életébe, és utána ugye ennek többszörös haszna lesz, hiszen utána már természetes úton is gyerekek fogadhatnak. Annak a párnak, akinek van gyereke, az egyértelműen világos, hogy milyen szenvedésen megy át egy olyan pár, akinek ezt valamiért nem sikerül összehoznia, és amikor orvosai azt mondják, hogy igen, férfi oldalról is, női oldalról is, elvekben megvan minden elméleti lehetőség annak, hogy ez a fogantatás megszülessen, de valami apró, kicsi, funkcionális probléma miatt ez nem lehetséges, mekkora bánata lehet egy ilyen párnak. Ezért minden egyes lej, amit erre elköltünk, amellett, hogy rendkívül fontos, ugye ugyan is fogalmazott, populációs és igazából népesedési kérdés, rendkívül fontos családügyi támogatás, és ez az, ami számunkra nagy érték.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Attila vagyok. Hallgatjuk. Azt szeretném megkérdezni, már több mint egy hónapja feliratkoztunk a családorvosnál az oltásra, és azt mondták, hogy majd szólnak telefonon, mert egy bizonyos számú beteg páciens kell összegyűjjön, hogy megbontsák ott nem tudom a gyógyszert, nem, ez mit jelent, hány személyre van szükség, hogy neki foghassanak. Tehát egy hónapja már elmúlt, hogy feliratkoztunk, de
igen, megértettük.
Így most el van aprózódva, mert amikor mentünk egy helyre, akkor ott megbontották azt a gyógyszert, nem tudom hány, hogy mint van ez, de nem úgy van akkor ezek szerint, hogy megbontanak egy doboz, akkor jön valaki, beadjuk, jön a másik, össze kell gyűljenek, be kell osztani sorba őket, ezt szeretném volna megkérdezni.
Igen, köszönjük szépen a kérdést, államtitkár.
Nagyon-nagyon jó a kérdés, ez az, amire az előbb próbáltam egy kicsit úgymond burkoltan célozni, hogy nem jó az a rendszer, amit kialakított a mostani egészségügyi miniszter, és ezt el kell mondanom őszintén önöknek, hogy el is mondtuk a különböző találkozókon, gyűléseken, hogy meg kellene minden megyébe legalább egyetlen egy oltási központot tartani, ahova a családorvos, aki nehéz helyzetben van, ugye, mert a törvény azt mondja, hogy ő kell oltson, ezt finanszírozza is a biztosító pénztáron keresztül a minisztérium, azonban ő nem akar valamiért, vagy nem tud, mert nem gyűl össze 10 betege, de legalább 5-6, amivel megnyithatja a 10-es flakont, ugye nincs hova elirányítsa a beteget, mert a szomszédban lévő családorvos is ugyanabban a helyzetben van, és nincsenek azonnal kommunikációs
szinten. Mondjuk egy kis kommunikációval lehetne ezen segíteni.
Egyetértek, tehát kivette a szót a számból a Gyagási úr, tehát nincsenek azonnal kommunikációs szinten, hogy most összefogjanak 10-15 orvos kollégát, ez érthető is bizonyos szempontból, tehát hogy védjük is őket. Tehát nehéz helyzetben van. A javaslatom a betelefonálónak, Attilának, tessék felhívni a családorvost. Tessék azt mondani nyugodtan neki, hogy a rádióban az államtitkár úr mondta ezt a megoldást, és tessék megkérni, hogy tisztelt családorvosom, arra kérem, hogy vagy tessék adni nekem egy telefonszámot a megyei egészségügyi igazgatóságtól, hogy kit hívhatok fel a programálásért, annak jegyében, amit az előbbi elmondtam az adásba, vagy pedig megkérem nagyon szépen a doktornőt, doktor urat, hogy hívja fel ön a megyei egészségügyi igazgatóságot, lehet, hogy az egyszerűbb, és így járjunk el minden beteg esetében, kedves kollégák, hívjuk fel, és mondjuk azt, hogy én nem tudom megoldani, ez van, legyenek szívesek, mondják meg ennek a betegnek egy héten belül, lehet nyugodtan rám hivatkozni, hogy hova kell menni oltani, melyik az a hely, ahol ezt az oltást azt igénylő ember megkaphatja, mert ugye nagyon furcsa az, hogy akkor, amikor ilyen oltás ellenes hangulatban volt a negyedik hullám vége, meg most is még azért itt-ott-amott hallunk ilyen híreket, azokat az embereket, akik nagyon helyesen, nagyon korrektül be akarják oltatni magukat, nagy tám-tám nélkül azokat nem tudjuk kiszolgálni. Nincs rá magyarázat se államtitkári, sem miniszteri szinten, se pedig családorvosi szinten.
Kati írja SMS-ben, jó napot kívánok, háromszor oltottak vagyunk, én a gripa elleni oltást is beadattam, miért? Több krónikus problémám is van, elkaptuk a Covidot a férjemmel együtt, hál' Istennek helyre jöttünk, könnyebb lefolyású volt, most meddig vagyunk védettek? Köszönöm szépen, Kati kérdezi. Hát oltás is, mert betegség is, most védettek lehetünk egy ideig, hogyha átesünk a betegségen?
Igen, védettek lehetünk, védettek is vagyunk. Ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy kialakult a szervezetünkben az a képesség, hogy bármelyik SARS-CoV-2 mutással szembe a szervezetünk már ne lihegje túl a védekezést. Ne ölje meg saját magát a vírus elleni harcban. Magyarul azt is mondhatnánk, hogy ne lőjön a szervezet ágyúval, saját szövetjeit szétrombolva az kicsi apró parányi szúnyogra, vírusra. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Ez ma már a Románia lakosságának 99%-ában megvan ez a képesség, hogy a megfelelő módon kezelje ezt a vírusfertőzést, úgy, ahogy egy influenza, egy egyszerű sima hűlésnek a vírusát is képesek vagyunk legtöbben kezelni. Egyszerű hűlésbe is meghaltak emberek, főleg olyanok, akiknek más megbetegedéseik, tüdő, szívmegbetegedéseik, cukorbetegség, idősséggel társuló súlyos krónikus betegségek, onkológiai betegségek voltak. Ezt a COVID-19 megbetegedésnél se lehet kiszűrni. Ezért érdemes a kockázati csoport 65 év fölöttiek és az előbb elsorolt megbetegedésekkel és más megbetegedésekkel rendelkező emberek esetében is az oltást minden évbe, ugyanúgy, ahogy a grippé vírus ellen is, vagy az influenza ellen is, ezt beadattuk, beadatni. Tehát ma jelen pillanatban még a régi oltásokat használjuk, 50-60%-os képessége van a régi oltásoknak is, hogy emlékeztesse a szervezetet, hogy ezt a vírus ellen már tudunk védekezni, és ahogy megjelenik az új oltóanyag, akkor azzal majd a következő évre beoltatni magunkat.
Nagyon fogy az adásidőnk, de van itt még egy kérdés, amit egy hallgató ír. Jó napot kívánok, Mária vagyok, nem tudom, hogy ide tartozik-e, de megkérdezem, a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház főcintjén van a járóbeteg ellátás, de az a gond, hogy a folyosón áll mindenki, ahol egy ablak sincsen, hogy lehessen szellőztetni, és ott legalább 30-40 ember van. Ott lehet a legjobban megbetegedni. Köszönöm, hát nagyon is ideillő kérdés, még egy percbe reagálhatál.
Igen. Nagyon-nagyon fontos, amit tetszik mondani, ezért jók ezek a beszélgetések. Ha hallgatja valaki a Csíkszeredai Kórház vezetőségéből, főorvosai közül, főasszisztensei közül ezt az adást, vagy a megyei tanács részéről, kérem szépen, hogy intézkedjenek. Igaza van a betegnek, székek kellenek, szellőztetés kell, programálás kell, jó programálás kell, ha szükséges, és meg kell oldani ezt a kérdést. Ez a nagy kihívása a megyei kórházaknak. El kell mondanom azonban azt is, hogy a megyei kórházak, a mi decentralizált önkormányzatoknak odaadott kórházaink sokkal, de sokkal jobban látják el a feladataikat, mint a nagy minisztériumi kórházak, ezért pedig a vezetőséget is, a megyei egészségügyi igazgatóságokat is és az önkormányzatok vezetőit is dicséret illeti.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, a dr. Vas Levente volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.